13,4 és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Divinyi Zsombort jelöli Forsthoffer Ágnes házelnök az országgyűlés hivatalának főigazgatói tisztségére. A politikus ezt csütörtökön közölte a közösségi oldalán. Forsthoffer Ágnes azt írta, a munkakör betöltésére kiírt nyílt pályázatra 94-en nyújtották be jelentkezésüket, a többkörös kiválasztási folyamatot pedig független HR specialisták segítették. Fontos volt számomra, hogy a legmegalapozottabb döntés szülessen, és megtaláljuk a szakmailag és emberileg is legalkalmasabb jelöltet, fogalmazott az országgyűlés elnöke. Ismertetése szerint Divinyi Zsombor történész, politológus, közgazdász több mint 10 éves felsővezetői tapasztalattal rendelkezik. Államigazgatási területen és versenyszférában egyaránt komoly sikereket ért el. Közigazgatási szakvizsgával és közbeszerzési referens végzettséggel is rendelkezik. Hozzátette, Divinyi Zsombor csütörtökön bemutatkozott a házbizottsági ülésen, és várhatóan július 15-én kezdi meg hivatalvezetői tevékenységét. Május 12-én jelentették be, hogy Schuch György, az országgyűlés hivatalának főigazgatójának megbízatása közös megegyezéssel megszűnik. Az élő környezetért felelős miniszter felülvizsgálta a Bethlen Gábor alaphoz benyújtott támogatási kérelmeket és intézkedett a még ki nem fizetett támogatások kifizetéséről. Ezek mintegy 200 civil állatvédő szervezet munkáját segítik. Gajdos László a közösségi oldalán közölt posztjában azt írta, ahogy ígérte, július 1-től felállt az állatjólétért felelős helyettes államtitkárság. Sorra jönnek majd ki azok az intézkedések, amelyek az állatjóléttel kapcsolatosak, tette hozzá. A felsőoktatási tevékenységüket közfeladatként ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok KEKVA felett az alapítói jogot a magyar állam nevében az oktatási és gyermekügyi miniszter kizárólagosan gyakorolja. Derül ki a csütörtökön megjelent magyar közlönyből. Hozzátették, a közfeladatként felsőoktatási tevékenységet nem ellátó, közérdekű vagyonkezelő alapítványok alapítói jogait pedig a közlekedési és beruházási miniszter gyakorolja. Ez a kormányhatározat a közzétételét követő napon lép hatályba. A közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg szakellátásban a várakozási idők jelentős mértékű csökkentése érdekében az egészségügyi miniszternek augusztus 15-éig célzott egészségügyi várólista csökkentő és kapacitásbővítő programot kell kidolgoznia az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A kormány erről szóló döntése a magyar közlöny csütörtöki számában jelent meg. A kormány elé terjesztendő programban az egészségügyi miniszternek meg kell határoznia a várólista csökkentés személyi és tárgyi feltételeit, az esetlegesen szükséges kapacitásbővítés mértékét és módját, valamint mindezek költségvetési forrás igényét. A magyar közlönyben csütörtökön megjelent a Nemzeti Együttműködési Alap működésének átvilágításáról és felülvizsgálatáról szóló kormányhatározat. A határozatban a kormány a civil finanszírozási rendszer átláthatósága érdekében elrendeli a NEA működésének átfogó tényfeltáró átvilágítását és felülvizsgálatát, amellyel a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztert bízta meg. A Fidesz azonnal megtámadta a Tisza kormányt, amiért 400 000 rászoruló gyermeknek adunk 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, fogalmazott a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter bejegyzésében két kérdést is feltett. Ti ezt értitek? Irigylitek vajon? Előzőleg a Fidesz frakció közleményben arról írt, hogy Magyar Péter a kampány alatt még azt ígérte, hogy 700 000 gyermek fog 100 000 forintos iskolakezdési támogatásban részesülni. A csütörtöki bejelentés alapján viszont csak 400 000 gyermek számíthat a támogatásra. A Fidesz közleményében hozzátette, Magyar Péter hazudott a folyósítás ütemezése tekintetében is, hiszen a támogatásra jogosult családok nem a teljes összeget, hanem csak annak a felét fogják megkapni augusztusban. Mindezek mellett a Fidesz aggályosnak tartja, hogy a jogosultak köre nem átlátható. Végül az időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk, miközben északnyugatról délkelet felé szakadozott frontális felhőzet halad át felettünk, amely mentén helyenként zápor, néhol északkeleten esetleg zivatar is kialakulhat. Az északi-északnyugati szél több felé megerősödik, néhol viharos is lehet. A hőmérséklet napközben 27 és 32 fok között alakul. Híreket hallottak.
Könyvtári barangolás.
Kedves hallgatóink, versösszeállításunkban ismét Isten jelenlétét próbáljuk megragadni kortárs költők verseink keresztül, illetve néhány ismert és talán kevésbé ismert Ady költeménnyel. Fogadják szeretettel!
Mezei Katalin, te vagy. Te vagy a csillag és a levegő, a kabóca hangok boltozata, és te vagy, aki elvezet haza, és meggyógyít, hogyha beteg vagyok. Te vagy a tűz, a víz, a vér, te vagy a szó, és te vagy a csönd. Te vagy bennem, és te vagy odafönt, ahová kiméretlen út vezet. Te vagy a felhő és a televény, te vagy a nap, a hold, a lámpafény. Te vagy, ami éltet és kiolt. Te vagy az élő, és te vagy a holt. Te vagy a hitetlenségben a fájdalom, és a hitben a fájdalom, te vagy. Te, láthatatlan parány, és te, nagy, fellegek arcával változó. Minden istenkép mögül te figyelsz, anyám szigora és apám szava. Te vagy a rég elvesztett nagyapa, s aki a hajszálhídon átsegít. Bárhová nézek, mindenütt te vagy. S voltál, amikor nem is láttalak, s leszel, amikor én már nem leszek. Amíg vagyok, vagyok te általad. Hétvári Andrea, jelenés. Pulzál a lomb, mert rajta felejtette a mindenség a gyújtó fényeket, és kézbe veszi, mint egy skatuját, amiben foszfort, szikrát rejteget, mindegy neki, hogy gyémánt vagy kavics, a súlyuk így is egyformán nehéz, ha agávé és ciprus közt sétálva egyszer véletlen épp a mélybe néz, a csillagok helyett kövek hullanak. Árnyékok, fény és hajnal maradék. Felvillan, lobog, aztán megpihen. S mielőtt bárhol bármit mondanék, megérkezik, hogy újra estét hincsen. Öröktől fogva jelenés az Isten.
Tolnai György, jelenlét. Nézz föl az égre, ott van felhők és csillagok közt. Pillancs körül a földön, ott van fűben, virágban, állatok ámuló szemében, emberek arcán. Ásd le a föld alá, csontokból és kövületekből szándékainak lábnyoma dereng feléd. Mindenütt láthatatlan, mindenben látható.
Simek Valéria. Létezés. Harangoztak, s a kondulásban táncoltak a hasasodó lombok. Isten oldalán lépkedtem, belékarolva lépcsőztem, mint a gyermek, aki járni tanul. Csillagközökből árad felém a létezés, s az átizzadt ingem a szélben szakadozott. Akadozó nyelven dadogtam, alig mondhatón, hogy a létezés magja körül van a remény. Polgár Anikó, mikroszkópikus. Ha Isten szabad szemmel nem látható, majd veszek egy mikroszkópot és megnézem. Lehet, hogy csak akkora, mint a limfociták, vagy mint egy őssejt, amiből még akármi lehet. Lehet, hogy hosszúkás, mint egy élesztő gomba, vagy tüskés hátú, mint a szalmonella vírus, amitől inkább óvakodni jobb. Ha bújócskázik velem, mint a Staphylococcus baktérium, a bőröm alatt biztos föllelem. Ha fogócskázik, ő csak is a leggyorsabb lehet, mint a legügyesebbik apukasejt. Ha győzni akar, másnak esélye sem lehet. Tuti, hogy ő ér be elsőnek a célba. Ott meg biztos elpottyantja majd villámútra cikázó hosszú ostorát. A kezem közül többé már nem csúszhatna ki, ha sikerülne egy mikroszkópikus csipesszel összecsippenteni. Eszteró István, Jézus DNS-e. 170 centire becsülik Krisztus termetét a kutatók, vélhetőleg barna szeme, fekete haja és sötét bőre volt. De DNS-ére következtes inkább pirkadatok elcseppent hemoglobinjából, görnyet alkony véraláfutása alapján, lelőtt őzgidák végtelent tükröző tekintetéből, ellobbant gyertyalánk füst csíkjai, egymásnak futó vonatok horpat melkasa után, ágyútűz torkára alvat seb szerint, ahol anya viszi gyermekeit, vagy már csak egyet. Keresd az Úr arcvonásait feltámadásban reménykedő tömegsírokon, nyilvántartásra hagyatkozó bizalomban, mely összekapdosott emlékbatyujával várakozik a humánum épségben maradt pecsétjére. Irgalmasságot láss elmorsolt könyvben, érted virrasztó sarki fényben, mindenható mozdulatában, ahogy csak ő tud lelket tisztára törölni, feltámasztani hitet halottaiból, megitatni hűség italával a magában kételkedőt, megkorbácsolt hátára venni az emberiség keresztútját bűneivel egyetemben. Jézus DNS-ét keresd bárányfelhők bárányai nyomán, pipacstenger levegőt bevérző hullámzásában. Lajtos Nóra, szekvenciák. Az élet szép, az élet csúnya, az élet vidám, az élet szomorú. Az élet kockázatos és mellékhatásokkal teli, kezelőorvosa, gyógyszerésze az Isten. Az élet sós, az élet édes, az élet teli, az élet üres. Az élet vitorlájára felfeszül az Isten. Az életben maradás örökös küzdelem. Az élet fekete, az élet fehér, az élet színes, az élet színtelen, az élet ódivatú, az élet trendi, az élet balettcipő, az élet tűsarkú, az élet egy túrabakancs, az élet vízálló, minden lépésében jelen van az Isten. Az élet szenvedély, az élet szenvedés, az élet felnőttes, az élet gyermeki. Az élet szemhéján átfénylik a hit. Az életet élni kell, amíg az Isten engedi.
Adi Endre, egy kevésnyi jóságért. Ha van még jó bennem, ó Uram, kérlek, és nem is szomorúan, ó, menj meg belőlem, hiszen annyi jósággal jövék, ám lelkemnek szemérem övét letépte világod. Valamikor voltam örömöd. Ne hagyj itt, ocsmány, bús végek között, nagy gyalázatomban. Most, hogy bűn és idő elszaladt, úgy menjek el, mint kiben maradt egy kevésnyi jóság.
Csai Roland, a névről. Régen, aki nem tudott írni, egy kereszttel helyettesítette a nevét. Egy kitárt szárnyú madárral, egy széttárt karú emberrel, egy napon sütkérező szitakötővel, egy hajóárbóccal, a kereszt alakú hattyú csillagképpel, két egymásra tett gabonakévével, egy célkereszttel, amellyel a legjobb mesterlövész, az ég, egyenesen a szívedbe talál. Két egymással találkozó úttal, egy összeadás jellel, mert a kereszt ad össze embert az éggel, eget a földdel. Ez volt az igazi keresztnév. Régen, aki nem tudott írni, a neve helyett egy keresztet rajzolt. Pedig nem ő helyettesítette a nevét egy kereszttel, hanem mi helyettesítjük nevünkkel a keresztet. Régen, aki nem tudta leírni a nevét, valójában sokkal pontosabban írta le, mint az, aki le tudta írni. Egy kereszt. Ennyi mindenki neve. Ez a neved.
Vörös István, fohász új erőért. Ha eddig részből voltam, Istenem, csinálj meg ezüstből, a lelkem részeire szétszedem. A zöld vér előtör, adj hozzám fényt, ez a titok. A tenyered fölöttem kinyitod, már valaki másra hasonlítok. Ha eddig vasból voltam, Istenem, csinálj meg papírból, tudásom részeire szétszedem. Tépj szét, ha haragszol, ha örömet telik bennem, ne hagyj kételkednem a közös sikerben. Eddig belőled voltam, Istenem, csinálj meg ördögből, úgy, hogy ne kelljen téged féltenem. Éljek az örökből, felét felhasználjuk mától. Különben meggátol élni, s elválaszt magától. Ha eddig hóból voltam, Istenem, csinálj meg még egyszer, ne hagyj elolvadni a semmiben, voltál te is ember, vagy ha nem, lehetnél, élnél a végeknél, hol a múlt már nem cél. Ha eddig csak cél voltál, Istenem, legyél lövedék is, az utat részeire szétszedem. Magaddal ne rémíts, se a hiányoddal, amit nagy műgonddal fed be a sok angyal.
Ady Endre, a patyolat üzenete. Meghurcolt a vér, ez a pokolva, bomolva, romolva vágtató tüzes fogat, s most lengett utánam jelt a patyolat. Most szeretnék lenni bátran, élettagadó, szűz, makulátlan, vágytalan és tiszta, most, mikor már nem térhetek vissza. Átkozom gerjedelmem az elsőt, mely vágyat adott, az első szennyes gondolatot. Szerelmem, ki olyan hamar ébredt, ó, emlékek, emlékek, csak egy kicsit ne bántanátok. Minden volt dolgom egy-egy átok, szégyen, boldog, ki Isten kegyelmében fehérre aszatja magát, 10-20 szentböjtű, kámzsás barát szép árnyéka táncol körül, beboldog, aki nem örül. Jaj, de piszkos ruha az élet, s a vérben nyomorult beronda. 34 esztendős vénkoromba, mindenek túlján, undorodván, szépen butulván, de jaj, mégis tudván sokat, sírva nézem, hogy kendőt lengett késetten az én bűnös lelkem, s egyetlen igazi szerelmem, a patyolat.
Ady Endre, a nagy hitető. Elolvasandó Máté apostol evangéliuma. Költők költője, gyermek halálig, ha körülfogtak bitóbánatok, drága, isteni együgyűséged, csak annyit szólalt folytott sírással, harmadnap föltámadok. Néped nem volt, s papi fejedelmek mégis aggódtak, hogy majd mit mivel egy zavaros beszéded visszhangja már gyűlő seregével igédnek, s nagyra nőtt szíveivel. Megint a jó Pilátust keresték, sápadtan minden farizeusok, adjon a sírhoz több katonát még, mert bolondok, csalók, varázslók az efféle Krisztusok. És pénzt vevének a katonák föl, koporsót száját, akik őrizék, mert hát ha mégiscsak föltámadnál, s amit vértajtékos szép szád mondott, égi s ezernyi igék. Minden költők közül te kaptad keresztek és bitók legjobbikát. Mert minden költők költője voltál, kiben istenien oldódtak meg legemberibb, legalázóbb igák. Ó, be szép a te neved, szép Krisztus! S így árulkodtak, a nagy hitető, Így árulkodták Pilátusnak, ma is nagyszerű példaságod, Isten, torony és tető, nagy hitető, sokan veled tartunk, nagy elárult. Úgy fáj, hogy itt vagyunk, úgy vágyjuk jégajkunkra az ajkad, s mondani te együgyűségeddel. Harmadnap föltámadunk.
Kedves hallgatóink, összeállítást hallottak Acsai Roland, Ady Endre, Eszteró István, Hétvári Andrea, Mezei Katalin, Polgár Anikó, Rónai György, Simek Valéria és Vörös István verseiből. Felolvasta Babócsai Réka, Baranyi Péter, Dér Gabriella, Fehér István, Kelemen Csaba és Tóth Levente színművész. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Júliusban Leó pápa az emberi élet tiszteletéért kér imákat. A hittani dikasztérium dekrétuma a pápai engedély nélküli püspök szentelés miatti kiközösítésről. Édes iga. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 14. vasárnapra.
Júliusban Leó pápa az emberi élet tiszteletéért kér imákat. Egy olyan világban, amelyet Ferenc pápa a kiselejtezés kultúrájának nevezett, 14. Leó júliusi imaszándéka az emberi élet tiszteletben tartásáért szól, annak minden fázisában. A pápa ima világhálózatának, Imádkozza pápával kampányán keresztül 14. Leó arra buzdítja a hívőket és a jó akaratú embereket, hogy csatlakozzanak a szándékaiért szóló imához. Néhány héttel ezelőtt spanyolországi apostoli útja során Leó pápa ezekkel a szavakkal szólt a parlamenti képviselőkhöz. Minden emberi életet el kell ismerni, és meg kell védeni a fogantatástól természetes haláláig, létezésének minden körülménye között. Júliusban arra hív, imádkozzunk azért, hogy minden ember létezésének első pillanatától földi útjának utolsó lélegzetvételéig, ahogy a pápa mondja imájában, befogadásban, védelemben és tiszteletben részesüljön. 14. Leó imájában az élet urához szól, elismerve, hogy minden ember szent ajándék, amely tükrözi az arcát. A pápa kéri a kegyelmet, hogy elismerjük és megvédjük minden emberi lény egyedi és megismételhetetlen értékét, megtanulva, hogyan fogadjuk be az életet feltétel nélkül, hogyan törődjünk gyengéden a törékenységgel, hogyan kísérjük el tisztelettel minden szakaszát, és hogyan védjük meg bátran azokat, akiknek nincs hangjuk. A pápa imájában az Úr bocsánatát kéri azért, amikor közömbösségbe vagy a kiselejtezés kultúrájába esünk, amikor nem látjuk meg másokban a szeretetre méltó lényt. Majd imája végén azért könyörög, hogy az egyház legyen egy nyitott otthon, ahol az életet ünneplik, ahol senki sem érzi magát nem kívánatosnak, és ahol a méltóságot mindig tisztelik és védelmezik. Leó pápa szándéka a nemzetközi statisztikák által megerősített valóságot tükrözi. Az egészségügyi világszervezet, a WHO szerint világszerte évente körülbelül 73 millió abortuszt végeznek. Ezen kívül az eutanáziával és az asszisztált öngyilkossággal kapcsolatos vita világszerte egyre nagyobb lendületet vesz. A halálbüntetést továbbra is alkalmazzák. Az Amnesty International 2025-ben legalább 2707 kivégzést regisztrált 17 országban, ami 78%-os növekedést jelent az előző évhez képest, és a legmagasabb szám 1981 óta. A WHO azt is feljegyezte, hogy 2024-ben a 60 év felettiek körében minden hatodik bántalmazás áldozata lett. Ezek a statisztikák olyan képet festenek, amelyben az emberi élet különböző szakaszaiban és helyzeteiben továbbra is többszörösen veszélyben van. 14. Leó júliusi imája ezért sürgető felhívás a szemléletmódunk megváltoztatására, és hogy mindannyian elkötelezettek legyünk, amikor szembesülünk ezzel a valósággal. Továbbá június 8-án Madridban a spanyol parlament tagjaival tartott találkozóján kijelentette: ha az életet már nem ismerik el alapvető értékként, milyen jövő várhat társadalmainkra? Teljesen igazságosnak nevezhető egy olyan közösség, amely árnyékba veti a meg nem született gyermeket, az időseket, a betegeket, a csendben szenvedőket, vagy azokat, akik teljes mértékben mások gondoskodásától függenek? Az emberi életvédelme nem pártkérdés, és nem is felekezeti érdek, a civilizáció célja. Minden emberi életet el kell ismerni, és meg kell védeni a fogantatástól a természetes halálig, létezésének minden körülménye között. Amikor ez a bizonyosság elhomályosul, a legsebezhetőbbek az első áldozatok, és a törvény elveszíti legmélyebb értelmét, minden embert szolgálni és védelmezni.
Lord of life, you created us in love and called us to live in fullness.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, ámen. Életura, szeretetben teremtettél minket, és arra hívtál, hogy teljességben éljünk. Minden ember szent ajándék, aki tükrözi arcodat. Léte első pillanatától földi útjának utolsó lélegzetvételéig. Ma kérjük a kegyelmet, hogy felismerjük és védelmezzük minden emberi lény egyedi és megismételhetetlen értékét. Tanuljuk meg feltétel nélkül befogadni az életet, gyengéden törődni a törékenységgel, tisztelettel kísérni minden szakaszát, és bátran megvédeni azokat, akiknek nincs hangjuk.
Forgive us, Lord, when we fall into indifference or the culture of discard.
Bocsáss meg nekünk, Uram, amikor közönybe vagy a kiselejtezés kultúrájába esünk, amikor nem látjuk meg másokban a szeretetre méltó lényt. Adj nekünk új szívet, amely mindig készen áll az élet választására, és nagy lelkű kezeket, amelyek konkrét tettekkel védik azt. Tedd egyházadat az élet evangéliumának élő tanúság tevőjévé, egy nyitott otthonná, ahol minden életet ünnepelnek, ahol senki sem érzi magát nem kívánatosnak, és ahol a méltóságot mindig tiszteletben tartják és védik. Uram Jézus, add, hogy szeressük az életet úgy, ahogy te szereted, gyengétséggel, hűséggel és önátadással. Hirdessük szóval és tettel, hogy minden emberi élet megérdemli a teljes önátadásunkat. Amen.
May we proclaim in words and actions that every human life is worth the total gift of ourselves. Amen.
A hittani dikasztérium dekrétuma a pápai engedély nélküli püspök szentelés miatti kiközösítésről. skizmatikus természetű cselekedetnek definiálja a hittani dikasztérium dokumentuma a július 1-én megtartott Lefebvrista püspök szenteléseket. Mivel azok pápai engedély nélkül, a pápa kifejezett akaratával szemben történtek. Ezért a felszentelt püspökök és azok esetében, akik ezt elvégezték, önmagától beálló kiközösítés áll fenn. A Szent Tizedik Pius testvérület legfőbb előjárójához intézett felszólítások ellenére Alfonso de Gellarréta püspök, mivel pápai engedély nélkül és a Szent Atya akaratával ellenkezőleg szentelt föl 4 papot, és ezzel skizmatikus jellegű cselekedetet hajtott végre, fennáll az egyházi törvénykönyv 1387-es és 1364-es kánon első paragrafusának büntetése. Idézzük, az a püspök, aki pápai megbízás nélkül valakit püspökké szentel, valamint aki tőle a szentelést kapja, az apostoli szentszéknek fenntartott önmagától beálló kiközösítésbe esik, valamint a hitehagyó, az eretnek vagy a szakadár önmagától beálló kiközösítésbe esik. Viktor Manuel Fernández bíboros, a hittani dikasztérium prefektusa, ezért teljes jogúan kijelenti, hogy mind Alfonso de Gellarréta püspök, mind Pascal Schreiber, Michael Goldéd, Michel Poincine de Suvry és Marc Annapie esetében fennáll az apostoli szék által fenntartott önmagától beálló kiközösítés. Fernández bíboros kijelenti továbbá, hogy Bernard Fellé püspök, mivel társszentelőként közvetlenül részt vett a liturgikus szertartáson, és ezért nyilvánosan csatlakozott a szakadár cselekedethez, az 1364-es kánon első paragrafusa értelmében önmagától beálló kiközösítésbe esik. A vatikáni dokumentum figyelmezteti a papokat és a világi híveket, hogy ne csatlakozzanak a Szent Tizedik Pius testvérület skizmájához, mert ezzel számukra is fennáll az önmagától beálló kiközösítés büntetése. A július 2-án kell dokumentumot a hittani dikasztérium prefektusa és annak 2 titkára látta el kézjegyével. A dikasztérium csatolt magyarázó jegyzete megállapítja. Szent VI. Pál ideje óta a legutóbbi megbeszélésekig, melyek a dikasztériumon belül folytak, számos kísérlet történt a Marcel Lefebvre érsek által megkezdett mozgalom visszavezetésére a katolikus egyházhoz való teljes szeretett közösségbe, mint hiába. A helyzetet tovább súlyosbították most a pápai engedély nélküli püspökszentelések, melyek a Szent Atya akaratával szemben a kánon jog nyílt megszegésével történtek. Ezért a hittani dikasztérium a rábízott feladat gyakorlásához hűen szükségesnek látja kiemelni, hogy ez a cselekedet megvalósította a skizma bűnét, a vele járó kánon jogi következményekkel a papokra és az érintett laikus hívőkre. Ahogy már 1988-ban II. János Pál pápa Ecclesia Dei kezdetű apostoli levelében megállapította, ez az engedetlenség, ami magával vonja a római primátus gyakorlati elutasítását, skizmának minősül. Ezért hát mostantól a Szent Tizedik Pius papi testvérülethez tartozó papok szakadárnak minősülnek és kiközösítésbe esnek. Ez vonatkozik azokra a világi hívekre is, akik hivatalosan csatlakoznak a testvérülethez. A testvérület papjai jogtalanul szolgáltatják ki Isten szent népének a szentségeket, ezért a bűnbánat szentsége és a házasság szentsége érvénytelennek minősül. Az egyház szerető anyaként őszinte szeretettel és élén gondoskodással fogadja vissza mindazokat, akik vissza akarnak térni a teljes szeretet közösséghez. Az apostoli nunciusok közzéteszik az eljárásokat, amelyekkel a püspökök eljárhatnak a különböző esetekben. A hittani dikasztérium jegyzete végül arra buzdítja a híveket, hogy maradjanak szilárdak a római pápával való szeretett közösségben, a vele egységben lévő püspökökkel és az egész egyházzal. Tartózkodjanak az említett Szent Tizedik Pius testvérület által kezdeményezett szertartásokon és tevékenységekben való részvételtől. Édes iga. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését az évközi 14. vasárnapra.
Az évközi 14. vasárnap evangéliuma tulajdonképpen imával kezdődik. Áldalak téged, atyám, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek. Igen, atyám, így tetszett neked. Jézus az atya felé fordul. Hálát ad neki, és áldja őt mindazért, ami eddig az emberek lelkében történt. Ezzel egy érdekes imamódot ajánl mindenkori követőinek. Áldani az atyát. Sokszor kéréseket fogalmazok meg, vagy hálát adok, de talán ritkában áldom és magasztalom az Istent az életemben történtekért, akár jó vagy rossz dolgoknak minősítem azokat. A sikertelenségek és kudarcok idején azért kellene hálát adnom, mert azokon keresztül is tanít az Isten. Ezeket azonban csak akkor értem meg, ha nyitott szemmel és szívvel járok. Ehhez nem kell sok iskolát végezni, mert mindaz, aki sokat okoskodik, nem biztos, hogy okos is. Az igazi tudós bölcs is, vagyis tud gyermeki lelkületű lenni. Ez pedig azt jelenti, hogy még mindig képes befogadni. Aki úgy érzi, mindent tud, az nagy bajban van, mert akkor már nem tud semmit sem befogadni. Kik tehát azok, akik miatt Jézus az atyát magasztalja és áldja? A kicsinyek. Nem azok, akik magukat bölcsnek és okosnak tartják, hanem a kicsinyek. Az általános tapasztalat az, hogy az ember minél intelligensebb, annál nehezebben mer szembenézni magával, érzéseivel, annál jobban menekül önmagától. Mindent meg tud magyarázni, csak éppen változnia ne kelljen. Így képes hosszú éveken át önhitegetésben élni. Ahhoz tehát, hogy megértsem és jól értsem Istennek hozzám szóló igéjét, fontos a kiinduló pont. Jézus imádkozik, áldja az atyát, hálát ad neki, mert neki a legfontosabb, hogy az atya akaratát kövesse. Ezért imában nekem is mindig meg kell kérdeznem, az, amit teszek, vajon tetszik-e Istennek, vagy sem. A következő lépés az evangélium alapján az, hogy a mi Urunk az emberek felé fordul. Istentől az emberek felé. Mindig fontos ez a sorrend. Ha Istennel kezdek, abból rossz nem származhat, még akkor sem, ha adott esetben annak élem meg. Jézus a második lépésben az emberek felé tárja ki karját. Jöjjetek hozzám. Addig nem, amíg ő maga is nem merített erőt fentről. Ez fontos. Töltekezik, és csak azután ad. Kiket hív magához Jézus? Máté evangéliumában olvassuk. Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok. Én majd megkönnyítlek titeket. Jézusnak ez a felhívása közvetlenül azokhoz szólt, akik ott szorongtak körülötte. Vajon mitől voltak fáradtak ezek az emberek? Ezt megtudhatom oly módon, hogy felidézem Jézus egy-egy példabeszédét. A szőlőskert munkásairól megtudom, hogy sokan tétlenül ácsorogtak a piacon, még a késő délutáni órákban is, mert senki sem adott nekik munkát. Ott voltak tehát Jézus hallgatói között az elfáradt munkanélküliek. A magvetőről szóló példabeszédből megtudom, hogy mennyi fáradtsággal járt a munkája, és mi kevés termést hozott a vetés. Ott voltak tehát Jézus hallgatói között az elfáradt földművesek, akik keserves munkával tudták eltartani családjukat. Ott voltak az elfáradt betegek és koldusok is, akiket félrelögdöstek még Jézus útjából is. Gondoljak a jerikóivakra, akit mindenképpen el akartak hallgattatni. De ne csak a szegényekre és betegekre gondoljak, ott volt valószínűleg Nikodémus is, aki belefáradt saját vallásának terhes törvényeibe, hiszen abba is bele lehet fáradni. Valójában mindenki valamibe belefárad egyszer az életben, és szüksége van Jézusra. Mibe fáradok én bele? Elfáradhatok a világtól, amelyben élek. Elfáradhatok a rengeteg igazságtalanság láttán. Belefáradhatok az emberekbe, a törvényekbe és az intézményekbe. Elfáradhatok saját erkölcsi esendőségem miatt is. Úgy is mondhatnánk, hogy belefáradok saját magamba, aki és ami vagyok. Ekkor jut el hozzám Jézus csendes, biztató hívása, hogy menjek hozzá, ő majd felüdíti lelkemet. Az élet hajszájára az orvosság, a csendes ima. A következő lépés Jézus igája. Jézus tudja, hogy minden ember igát húz, iga alatt görnyet, sokan össze is roppannak alatta. Az igákat különbözőképpen nevezik. Áremelésnek, szívinfarktusnak, agyvérzésnek, neurózisnak. Az Úr ezek helyett a saját igáját kínálja. Vegyétek magatokra az én igámat. Az ő igája édes, az ő terhe könnyű, mert méretre szabott. Volt egy ifjú ács, aki minden állatról méretet vett, és addig csiszolta a jármot, míg az pontosan az állat nyakához illeszkedett. Így az ő igája nem törte fel, nem vérezte fel az állatot. Jézus is méretre szabott keresztet, igát kínál, ami talál nekem. Jézus igája azért édes, mert az iga kereszté nemesíthető. Ha szenvedésemet lázadva vonszolom, akkor iga. Ha vállamra veszem, akkor kereszt. Választhatok.
Édes iga. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 14. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
A napverse.
Kapcsolatok. Templom a természet. Élő oszlopai időnként szavakat mormolnak összesúgva. Jelképek erdején átvisz az ember útja, s a vendéget szemük barátként figyeli. Ahogy a távoli vízhangok egyberingnak valami titkos és mély egységtengerén, mely mint az éjszaka oly nagy, és mint a fény, egymásba csendül a szín, és a hang, s az illat. Vannak gyermeki húst utánzó friss szagok, oboa édesek, zöldek, mint a szavannák, s mások győzelmesek, romlottak, gazdagok, melyek a végtelen kapuit nyitogatják, mint az ámbra, mószusz, tömjér és benzoé. Test s lélek mámora zeng bennük ég felé.
Charles Baudelaire Kapcsolatok című versét Gálffy László előadásában hallották. Charles Baudelaire francia költő 1821. április 9-én született Párizsban. Apja művelt, vagyonos hivatalnok volt, akit azonban korán elvesztett. Az anyja második házasságát a gyermek árulásnak érezte, magányossá és zárkózottá vált. 18 évesen kijelentette, hogy író lesz. Kikövetelte apai örökségét, amit hamar elherdált. Bohém életet élt, de rengeteget olvasott, tanult. Verset keveset publikált, azonban képzőművészeti és irodalmi bírálatai sűrűn jelentek meg. Az 1848-as forradalom idején radikális eszméket hirdetett, ám hamar megcsömörlött a politikától, és élesen vitatkozott a romantika és a pozitivizmus haladás hitével. 1857-ben jelent meg főműve a Romlás virágai című verses kötet, ami meghökkenést, sőt, felháborodást keltett. A jó és a rossz, a szép és a rút közti ingadozás, lelki gyötelme és gyönyörűségem, Isten és az ördög egyszerre való jelenlétem, a mámor és a lelki furdalás együttes élménye újdonság volt. Bár az irodalmi élet elismerte Baudelaire rendkívüli tehetségét és jelentőségét, a romlás virágainak a század talán a legfontosabb verses kötetének megjelenése nem változtatott a költő anyagi helyzetén. Adósságai halmozódtak, hitelezői elől folyton menekült, s csak a család egy régi barátjának köszönhette, hogy életjáradékhoz jutva nem kellett éheznie, és volt fedél a feje fölött. Charles Baudelaire 1867. augusztus 31-én hunyt el Párizsban.
A nap imája.
Ima Szent Józsefhez. Szent József, légyházunk ura, kis családunk pártfogója. Egyetértés, hű szeretet, egyesítse szíveinket. Az ég felé mutass utat, bátorítsd az ellankadtat. Küzdelmünkben légy segélyünk, erényekben példaképünk. Átadjuk a házkulcsait, oltalmazd és véd lakóit. Zárd ki mindazt, ami káros, ami üdvünkre hátrányos. Engedd be az Isten áldást, minden jóban gyarapodást. Ajánlj minket Jézusodnak, szeplőtelen szűzanyánknak, hogy családunk kisletháza Názáretnek legyen mása. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!